Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Virágvasárnapi énekünket, a 331. dicséretet énekeljük első versével, most fennállva. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Virágvasárnap lévén hirdetem az előttünk levő alkalmakat. A szokásos alkalmak rendje így lesz, hogy hétfőn az aranyalkony, illetve olajág otthonban lesz a húsvéti úrvacsorás istentisztelet a szokott időben 10 órakor. Kedden a szokott időben lesz a mögöttünk lévő épület alaksori termében a kékkeresztes alkalom este 17:30. A bibliaóra ezen a héten elmarad, illetve helyette szerdán, csütörtökön és pénteken úrvacsorai előkészítők lesznek. 5 órakor kezdődnek ezek a gyülekezeti termünkben, tehát a mögöttem levő épület emeleti termében. Tehát szerdán, csütörtökön és pénteken este 5 órakor készülünk az ünnepre úrvacsorai előkészítő istentiszteletekkel. Úrvacsoraosztásos ünnepi istentisztelet lesz a szokás szerint nagypénteken, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn. A nagypénteki alkalom a gyülekezeti termünkben lesz, a húsvéti alkalmak természetesen itt a templomban. Házasulandókat hirdetek, Orcsik Gábor és Fördős Krisztina testvéreink kérik Isten áldását házasságukra templomunkban. Isten áldja szándékukat. További alkalmainkat hirdetem, ma délután húsvéti családi alkalom lesz 3 órakor a hittanos gyerekeknek és családjuknak, illetve minden érdeklődőnek. Szeretettel várjuk a testvéreket, és kérjük, hogy imádkozzanak ezekért az alkalmakért is. Ifjúsági csendes napot tartunk április 2-án, szombaton, délelőtt 10 órától a most konfirmációra készülőknek és a régebben konfirmáltak részére. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, ennek különös formája az 1%, hiszen az nem kerül külön pénzünkbe, csak átirányítjuk az állami adóból az egyéb célokra. Nem csak egyházi 1% van, hanem alapítványi 1%, és gyülekezetünknek is van alapítványa. A kijáratnál a nagy plakáton rajta van a szükséges adószám. Most folytassuk az Isten tiszteletünket a megkezdett dicséret további verseivel, a 331. dicséret 2., 3. és 4. verseit énekeljük. Ó, Szent Egyház, hívek, boldog országa! Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Máté evangéliuma 26. fejezete 6. versétől olvasom a 13. versig. Máté evangéliuma 26. fejezetéből a 6. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Jézus megkenetése Betániában. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás, hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért kérjük most imádságban fennállva a mindenható Istent.
Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eléd állhatunk, és bár csak azzal a lelkülettel tehetnénk, mint ez az asszony, akiről olvastunk. Mert bár csak felfognánk, ott belül megrendülnénk azért, amit te tettél Krisztusban értünk, hogy eljöttél hozzánk, hogy elszenvedted a halált a mi megváltásunkra. Olyan természetesnek tűnnek ezek a gondolatok, szavak sokunk számára. Bocsáss meg, hogy olyan kevéssé gondolunk bele, hogy ez mit jelentett. Köszönjük, hogy alkalmat készítesz minden vasárnap, és köszönjük most különösen ezt a virágvasárnapot, amikor ennek van az alkalma, hogy újra megértsük, hogy miért jöttél, hogy miért vagy a mi királyunk, hogy hogyan váltottál meg minket. Nagyon nagy szüksége van a mi zaklatott szívünknek, hogy a helyére kerüljön, hogy azt tartsuk fontosnak, amit te annak tartasz, hogy azért lehessen hálával, örömmel, békességgel tele csordultig a szívünk, amit te tettél értünk. Szent lelkeddel légy ma velünk, munkálkodj mindnyájunkban. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 25. Zsoltár második versét énekelve. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen. És alapjaként Máté evangéliuma 5. fejezetéből olvasom az igét, a 10-től 12-ig terjedő versekből. Ezt mondja Jézus Krisztus: boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, virágvasárnap ünnepe jött el, és újra meg kell emlékeznünk, ahogy tulajdonképpen minden Isten tisztelten tesszük, de most különösen a kereszten szenvedő királynak az alakjáról. Jézus Krisztus csak virágvasárnap engedte, hogy királyként ünnepeljék. De akkor maga Isten rendezte így a körülményeket, hogy szerveződött a Jeruzsálembe való bevonulására egy olyan csapat, olyan sereg, amely királyként ünnepelte őt, hozsannázva, messiási zsoltárt idézve, Miért volt ez? Azért, mert Jézus Krisztus tudta, hogy most nem értik félre azt, hogy ő király. Mert hamarosan jön a kereszt. Hamarosan látják, haldokolva, kigúnyolva, megcsúfolva, és tudni fogják, hogy miféle úton lesz ő a királyunk. Hogy mennyire különbözik minden más királyságtól az ő királysága. Jézus Krisztus küldetésébe szorosan beletartozott a szenvedés. Sokkal szorosabban, mint a mi életünkbe. Jézus Krisztus azért küldetett, hogy megváltson minket, és ezzel szorosan összefonódott a szenvedés. Ezt a tönkretett, teremtett világot az Isten vagy elpusztította, vagy megmentette. Ez a két lehetőség volt. És a megmentése bizony nagyon nagy szenvedés árán volt lehetséges csak. Hogy mindazt a rosszat, amit mi beleteszünk az önzésünkkel, a reménytelenségünkkel, a hitetlenségünkkel ebbe a világba, azt jóvá tegye valaki, ez bizony nem volt egyszerű dolog, sőt mérhetetlen szenvedésbe került. Ezért ez volt Jézus Krisztus feladata, aki nem azért jött, hogy elpusztítsa, elítélje, kárhoztassa a világot, hanem hogy megmentse. Ő maga vallott erről így. A szenvedés tehát Jézus Krisztus életével összefonódott. A hegyi beszédet kezdtük el ebben az évben közösen venni. Most két hetet mással foglalkoztunk az istentisztelten, de visszatérünk rá. A boldog mondások legutolsó mondása van soron. A nyolcadik boldog mondás, mint egy ráadás, ugye hét a teljesség száma, de itt van egy nyolcadik is, mint egy összefoglalásul. Tulajdonképpen mind a nyolc boldog mondás a szenvedéssel foglalkozik, és azzal függ össze, és az a botránya, hogy Jézus Krisztus különböző szenvedésekkel köti össze a boldogságot. És ez az összefoglalás, a nyolcadik, ahol világosan kimondja, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Hogyan kapcsolódik a szenvedés és a boldogság egymáshoz? Jézus Krisztus mindezt nem megmagyarázza, mert ő általában nem magyarázatokat adott az élet dolgaira, hanem tanácsot adott, hogy hogyan is lehet élni ebben a világban. Ez a mondat sem magyarázat, ne úgy fogjuk fel, és ne azt keressük és hiányoljuk, hogy nem magyarázza meg. Hogy lehet, hogy boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Nem, ő tanácsot ad nekünk, mert látta az életünket, hogy mennyire boldogtalanok tudunk lenni. Valahogy az ő isteni természetével, mint egy kívülről szemlélte a mi bűnös életünket, és éppen ezért látta, hogy hol van a hiba, össze tudta hasonlítani a saját gondolkodásával, és ezért jó tanácsokat tudott adni, igazán jó tanácsokat arra, hogy mi is megváltozzunk, és másképp fogjuk fel ezt az életet. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. És hozzáteszi, boldogok vagytok, és ezzel a tanítványokhoz fordul. Ott volt a sokaság is, és általában mind a két csoportnak szólt, de most külön a tanítványokhoz fordul, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok, örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Mi fennakadunk a szenvedésen. Jézus Krisztus valószínűleg ezt látta rajtunk, ezt látta bennünk hibásnak, ezt látta úgy, hogy nem úgy gondolkozunk, mint ő, és ebben akart segítséget nyújtani, hogy ne akadjunk fenn a szenvedésen, hanem át tudjon rajta segíteni. Ez a boldog mondás, és az összes többi is, ezt a célt szolgálja. Helyre teszi a szenvedést, ugyanis ez volt a különbség, hogy azt látta rajtunk, bűnös embereken, hogy mi a szenvedéseket nagyon nagynak látjuk. Mi nem tudjuk levenni a szemünket a szenvedésekről. Mint egy megbabonáz minket a szenvedés, és folyton újra meg újra azzal foglalkozunk. Nem véletlen, hogy Pál apostol így nyilatkozik egy helyen a leveleiben, a második korintusi levél 4. fejezetének végén, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Jézus Krisztus szemei a láthatatlan Istenen, a mennyei Atyán fügtek. Ő így látta ezt a világot, és telve volt a szíve szeretettel, örömmel, békességgel, türelemmel és a többi a lélek gyümölcsével. Mert a szemei a láthatatlan mennyei Atyán fügtek. És nem a szenvedésen. És itt akar minket helyre igazítani, hogy a mi szemeink se a szenvedésen akadjanak meg, és ne ott függjenek. Eltévesztjük az arányokat. A szenvedés pillanatnyi és könnyű, az örökké valósághoz képest, az Isten szeretetéhez képest, és a mi célunk az örökké valóság és az Isten szeretete, és az ő országa. Tulajdonképpen három oldala van annak, három különböző dolog, amiben segítenie kell Jézus Krisztusnak, hogy a szenvedés az életünkben helyére kerüljön. Először is helyre teszi a szenvedést az életünkben úgy, hogy mi bosszankodni szoktunk a szenvedésen, ezeken forog a szívünk és haragszunk, és aztán bosszút akarunk állni, vagy helyreállítani a dolgot, és már nem az Istenre figyelünk, hanem a szenvedésre. Itt egy nagyon konkrét példát mond, vagy úgy fogalmaz, hogy azt így lehet fordítani, hogy boldogok, akiket megkergetnek a jó tetteikért. Akiket az igazságért üldöznek, ez túlságosan elvont. Ahogy Jézus fogalmaz, az sokkal inkább a másik, hogy akiket megkergetnek egy jó tettéért. És ez igazán azt jelenti, hogy örülhetünk, mert jót tettünk. Hogy ez valakinek nem tetszett. Hogy vannak gonosz emberek a világon, akik megkergetnek minket egy jó tettünkért. Hát, ha sikerült elfutnunk előlük, akkor adjunk hálát. Ha nem sikerült, és kaptunk egy-két ütést, akkor is adjunk hálát, hogy jót tehettünk, és az Isten országának az irányába és céljaiba álltunk be. Tulajdonképpen erre bíztat minket Jézus Krisztus. És ezzel azt mondja, hogy a szenvedés az Isten tervének a velejárója. Sok helyen mondja a Bibliában, és arra is felhívja a figyelmet a Biblia, hogy ha Jézus Krisztus életében a szenvedésnek ilyen központi helye volt, és az ő formáltatásában és neveltetésében, ahogy a zsidó levél mondja, hogy ám bár fiú, azokból, amiket szenvedett, megtanulta az engedelmességet. Hát akkor nekünk hogy ne lenne benne az Isten tervébe a szenvedés? De ez természetesen nem az Isten tervének a célja. Ez csupán egy velejárója, egy mellékkörülmény. Annak örüljünk, hogy az Isten tervei valósulnak meg bennünk. És az, hogy ez szenvedéssel jár, ez melléktermék, ez vele jár, ezen ne akadjunk fenn. Ez ne rontsa meg az örömünket, hogy mi az Isten országába készülünk. Minket a mindenható Isten Jézus Krisztusban megváltott, a szent lelkével elkezdett formálni, kézbe vett, mi az ő gyermekei vagyunk, ugyan mi ronthatná meg ezt az örömet? Pillanatnyi könnyű szenvedések, nem szabad. Az Isten tervének a vele járója a szenvedés, a betegség is, ha úgy tetszik. Az öregség is, ha úgy tetszik, és a halál is. Egy mellékkörülmény. Ezeken keresztül is formál minket az Isten, de a cél az ő országa, hogy oda jussunk. És a célra kell a szemünket függesszük, és ennek kell örüljünk, nem a mellékterméken fönnakadnunk és azon keseregnünk. De van természetesen még további értelme ennek, hogy Jézus Krisztus a szenvedésről az Istenre irányítja a figyelmünket. Egy másik oldala a szenvedésnek, amit így mondhatok, hogy, vagyis az igében így találjuk, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Ez nem volt a szenvedések legnagyobbika, hogy a szóban való gyalázás, üldözés és az, hogy rosszakat hazudnak az emberről, de miért mondja itt Jézus Krisztus? Azért, mert ez különösen fájdalmas volt, nem is azért, mintha a szavak jobban fájnának a tetteknél, hanem azért, mert ez az Isten népe oldaláról jött. Ebbe nem szoktunk belegondolni. Nem a pogányok üldözték a keresztjéneket, hanem az Isten népe. Jézus Krisztust sem a pogányok üldözték. Pilátusnak eszébe nem jutott volna elfogadni és keresztre ítélni. Az Isten népe oldaláról jött az üldözés. És ráadásul azért is nehéz, nem csak azért, mert a hozzánk közeliektől jön. Azoktól, akik talán társunk a hitben, ahogy így volt ez a tanítványok esetében is. Hanem azért is, mert nem olyan egyértelmű hazugságok voltak azok. A hazugságnak az a természete, hogy nem olyat mond, ami hihetetlen, mert pontosan az ellenkezője vagyunk. Nem, amikor rágalmazták és hazugságokat terjesztettek, akkor olyan dolgokat mondtak, amik látszólag igazak, amik illettek a másikra, csak éppen alapvetően nem voltak igazak. Jézus Krisztusra mit mondtak? A vámszedők és bűnösök barátja. Igaz volt ez? Igaz volt. De hát ezt ők úgy értették, hogy együtt mulatozik velük, együtt részegeskedik, nem különül el tőlük, és ez alapvetően nem volt igaz. Tehát az üldözés azért különösen fájdalmas, és akkor különösen fájdalmas, mikor testvértől jön, mellettünk levőtől, családtagtól, és mikor nagyon hasonlít arra, amik vagyunk, az, amit mond. Jézus Krisztus biztat minket, hogy ne erre figyeljünk. Ő megmondja, ha valami bajunk, baja van velünk. Ő formál minket, ő rátapint a bűneinkre, ő megtisztít tőlük, de ő ezt csodálatos szeretettel és tapintattal teszi. Ebben sem hasonlít hozzánk. De biztat arra, hogy ne ijedjünk meg ezektől. Ne ezekre figyeljünk. Nem minden ember egyforma. Van, aki ezt föl se veszi. De van, akinek ez nagyon nehéz és keserves, mert olyan lelkiismeretes és annyira befelé forduló, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy ne félj. Én vagyok a te urad, megváltód, én formállak, én mutatok neked utat, én mondok felőled ítéletet, és ha én szeretlek, és ha én azt mondom neked, akkor ebben legyél bizonyos. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ez nem azt jelenti, hogy elszalad velünk a ló, nem azt jelenti, hogy nem vizsgáljuk meg magunkat, dehogy nem, mindig az Isten előtt vizsgáljuk meg magunkat, de olvassuk az ő igéjét, imádkozunk, figyelünk az ige hirdetésre, és ő tud hozzánk szólni a másik emberen keresztül is. Az ő intésén, figyelmeztetésén keresztül is tud hozzánk szólni. De meg lehet különböztetni az ő hangját, és azt, ami csak emberi. És azt mondja, hogy attól nem kell megijedni, és nem kell félni. És persze van egy harmadik dolog is. Ez egy különösen a vallásos, meg hívő embereknek a buktatója, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a szenvedés az önmagában véve valami jó. Tehát Jézus Krisztus ilyen értelemben is egész biztos, hogy el akarja venni a tekintetünket a szenvedésről, a mennyei atyára irányítani. Különösen a katolikus vallásban van ez, hogy a szenvedésről annyira meg vannak győződve, hogy az milyen csodálatos, milyen jó, hogy az már túlzás. Ismertem ilyen szomszédasszonyt, aki teljesen a betegségébe belegabajodott, mert azt gondolta, hogy igen, ő rá ezt a szenvedést mérte az Isten, és ezzel szolgál az Úrnak, hogy ő ezt elhordozza. és meggyőződésem, hogy sokkal kevésbé lett volna beteg, hogyha nem így áll a dolgokhoz. A szenvedés nem önmagában érdem. Itt azt mondja, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek. És itt az igazság, ahogy mondtam, konkrét dolog, nem az a szó, amelyik a valóság elméletét jelzi, erre is megvan a görög szó, ezt is használja a Biblia, hanem ez az a szó, amelyben a helyes, Istennek tetsző életfolytatás tetteket írja le. Akiket az igazságért üldöznek. Így mondja Jézus, hogy boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket. A szenvedés csak akkor áldott, ha Jézus Krisztusért, az ő útján, azért, mert lehajlok a szegényekhez, az elesettekhez, a megalázottaknak, fölemelem őket, segítek rajtuk. Ha ezen az úton ér minket a szenvedés, akkor az jó, de akkor sem arra kell figyelni, hanem az Úrra. Végezetül azt szeretném, hogyha fölfigyelnénk arra, hogy ez a boldog mondás mennyire jelen időben fogalmaz. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Nem övék lesz. Ahogy az üldözés jelen idejű, az Isten országának a birtoklása is jelen idejű. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Persze ez jövő idejű is. Tudjuk, hogy a cél előttünk az Isten országa. Tudjuk, hogy ezt várjuk, hogy majd lesz egy olyan világ, ahol nem keserűségben, fájdalomban, szenvedésben, önzésben leszünk, nem ez fog körülvenni minket, hanem ahol már zavartalanul élvezzük az Isten szeretetét, békességét, és úgy tudunk együtt élni, együtt munkálkodni, de ez nem csak a jövő dolga. A mi életünk, a mi lelkünk már most az Isten országának a tagja, a lakosa, a polgára. Már most Jézus Krisztusban hiszünk, aki megváltott minket, és a bűnökből kihívott az ő benne való hit csodálatos világába. Miénk az Isten országa. Csodálatos menedék, kuckó, ahogy múlt vasárnap hallottuk, ahol elrejtőzhetünk újra meg újra az ő szeretete. Miénk, itt és most. Az ő gyermekei vagyunk már, az üldözések, a nehézségek, a fájdalmak, a betegségek, a meghurcoltatás, a szenvedés és a halál völgyében minden nyavaja között az övéi vagyunk és az ő gyermekei. Örüljünk és újjongjunk, újra meg újra ezen. Ne azon, hogy szenvedünk, és ne arra irányozzuk a figyelmünket, így legyen. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a 262. dicséret 6. és 7. verseit. A 262. dicséret, a száma a legtöbb énekeskönyvben nincs benne, de az ének maga benne van ott a megfelelő helyen. Tehát a 262. dicséret 6. és 7. verseit egyébként a gályarab őseink éneke volt ez. Szenvedek békével, magamat is ezzel bíztatom mindenekben.
szenvedek békével, magamat is ezzel. Biztatom mindenekben, szenvedett megváltom, többet én jól tudom. Üdvösségem ért testben, nem egyedül vagyok, földön kinyomorgok, szenvedik ezt is többen.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét fönnállva. Köszönjük Istenünk a szenvedést most olyan oldalról is, hogy ízelítő az mindabból, amit neked kellett elszenvedni. És mi méltán kapunk sok minden nehézséget és megaláztatást. Te pedig önként vállaltad, amikor erre a földre jöttél, és te neked semmi rossz nem volt az életedben, amit ezzel kellett volna büntetni. És mégis a te szenvedésed sokkal nagyobb volt, és sokkal mélyebb, mint az bármelyikünk is megtapasztalhatná. És neked úgy kellett szenvedned, Urunk, hogy méltán kiálthattál fel, hogy én Istenem, miért hagytál el? Neked a saját hitedre támaszkodva kellett legyőznöd a szenvedés mélységeit. Köszönjük, hogy mi ezt soha nem kell, hogy megtapasztaljuk, hiszen mi hozzánk közel vagy a Szentlélek által, itt vagy velünk minden nehézségben. Bocsáss meg nekünk, hogy mi annyi sokszor leragadunk a szenvedéseknél, annyi sokszor bele gabajodunk, és olyan kevésszer tudjuk igazán örömmel fölemelni a tekintetünket a te csodálatos szeretetedre, megváltó munkádra. Kérünk, hogy a te szent lelked hasson át minket, indítson bűnbánatra, indítson arra, hogy másként éljünk, hogy figyeljünk rád, hogy megértsük, hogy te mit készítettél nekünk, és hogy ehhez minden, amit átélünk, nehézség, az eltörpül. Kérünk, így könyörülj rajtunk a hétköznapokban. Segíts szabadon, békességben, örömmel megélni a nehézségeket. Kérünk, könyörülj mindazokon, akik most nem lehetnek itt köztünk, talán betegség, betegápolás, sokféle nehézség, kemény munka miatt. Őket is segítsd fellélegezni és békességet találni benned. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot egy csendes percben. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most imádságos szívvel gondoljunk tágabb környezetünkre, népünk egészére is a himnusz éneklésével. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 338. dicséretnek mind a 4 versét énekeljük. Lelki próbáimban Jézus, légy velem.